dr. Puskás Attila előadását hallják, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. áprilisában.
Az előadásnak a címe az Eukarisztia hit misztériumainak középpontja és foglalata. Mindenekelőtt a címre vonatkozóan szeretnék néhány előzetes megjegyzést tenni. A címben szerepel ez a szó, hogy misztérium. Az eredeti vázlatban a titok szó szerepelt, aztán kicseréltem a titkot misztériumra, mert hogy a kettő nem azonos. Amikor a hétköznapi életben titokról beszélünk, akkor általában arra gondolunk, hogy valaki valamit el akar titkolni, valaki valamit el akar rejteni, nem akarja, hogy kitudódjék valami fontos dolog, vagy számára fontos dolog. Ugye a titkosírások például erről szólnak. El kell rejteni, el kell titkolni valamit. És aztán, ha mégis valaki rátalál mondjuk egy titkosírás, és elég ügyes, akkor megfejti a titkosírást, és attól a pillanattól kezdve birtokolja a tudást, a megértést, attól kezdve megszűnt a titok. A titok véget ért. A misztérium több, mint titok. Az Istennek a misztériumai ebben a hétköznapi értelemben nem titkok, két oknál fogva nem titkok. Egyfelől azért, mert olyan cselekedetekről, üdvözítő isteni cselekedetekről van szó, amikor Isten misztériumairól gondolkodunk, amelyek nem elfedni akarnak valamit, Isten nem eltitkolni akar előlünk valamit, ő pontosan ellenkezőleg föltár valamit. Isten közel jön hozzánk, Isten tesz értünk, Isten üdvözíteni akar bennünket, Isten közösségre akar velünk lépni. Nem eltitkol, elfed, hanem éppen feltár. Nem akar távolságban megmaradni, hanem egészen közel jön hozzánk. Másrészt pedig, hogy Isten misztériumaira nem igaz az, hogy meg lehetne őket fejteni. Abban az értelemben, ahogyan a hétköznapi életben megfejtek egy titkosírást, vagy egy kódot feltörök, és attól a pillanattól kezdve a tudás a birtokomba került. Az Isten misztériumaihoz, aki így szeretné viszonyulni, hogy meg akarom fejteni, eltéveszti az utat, célt téveszt. Istennel kapcsolatban, aki maga nagybetűs misztérium, és minden cselekedete, amit értünk véghez visz, ebből a végső nagybetűs misztériumból forrásodik, következik, Istenhez nem lehet így közeledni. Nem lehet úgy közeledni, hogy én birtokolni akarom az Istent. Én uralni akarom az Istent. Én meg akarom fejteni az Istennek a valóságát. A Szentírás, amikor a misztérion szót használja, akkor arra gondol, arra használja, hogy az Atyának van egy nagy üdvözítő terve. Ez az üdvözítő terv azt jelenti, hogy minden embert önmagához akar békíteni, a vele ellenséges viszonyban álló embert, a bűnös embert önmagához akarja békíteni, önmagával akarja közösségbe vonni, és ezt úgy akarja megtenni, hogy az embereket is egymással közösségbe akarja egyesíteni. Ez a nagy misztérium. Szent Pál apostol leveleiben így áll előttünk, az üdvözítő misztérion. Az úgynevezett deuteropáli levelekben, tehát a páli hagyományt követő levelekben, aztán magára Krisztusra alkalmazza a Szentírás ezt a szót, hogy misztérium, ő a nagybetűs misztérium, mert hogy ő benne személyesen megvalósul az, amiről az erről beszéltem. Ő az üdvözítő, ő az, aki közel hozza, egészen közel hozza Istent hozzánk, és ez a közelség, az Isten közelség, ez az, ami felszabadítja az embert, ez az, ami létének, életének értelmet ad, ez az, ami beteljesíti létezésünknek az értelmét. Tehát a címben szereplő misztérium ebbe az irányba mutat. Nem egyszerűen hétköznapi értelemben vett titok. Ez a nagybetűs misztérium, Istennek az üdvözítő terve, amely Jézus Krisztusban megvalósult, ez az egyházban él. És ezért az egyház maga is misztérium. Nem önmagának köszönheti, a misztérium jellegét, hanem annak köszönhet, hogy a föltámadott Krisztus jelen van az ő egyházában. És mi az egyházban élő emberekként újból és újból emlékezünk Isten nagy misztériumaira, sőt nem csak emlékezünk, hanem meg is jelenítjük ezeket a misztériumokat, ezeket nevezzük szentségeknek. A sacramentum szó a misztériumnak a fordítása. A görög misztériont, amikor lefordították a görög új szövetséget, illetve a Septuagint, tehát a görög szentírást latinra, ugye több latin fordítás is volt, az egyik ilyen latin fordítás az úgynevezett Vetus Latina, a sacramentum szóval fordította le a misztériont. Jó, hogyha ezt újból és újból magunk elé idézzük, amikor használjuk ezt a szót az egyházi életben, a saját személyes lelki életünkben, hogy szentség. Ugye a szentség az a sacramentumnak a fordítása, a sacramentum pedig a misztériumnak a fordítása. Tehát jó az, hogyha mindig kihalljuk a sacramentum vagy a szentség szóból a misztériumnak ezt a szentírási jelentését. A címben ebben az értelemben szerepel a fogalom. A másik szó, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy itt a hit misztériumairól van szó. A hitről egy fél éves kurzust lehetne tartani nyilván, hogy mit is jelent a hit. Itt egyetlen dimenzióra vagy mozzanatra szeretném csak fókuszálni, vagy így felidézni, hogy a hit az tulajdonképpen megnyílás a nagybetűs misztérium felé. A hit valami olyasmit jelent, hogy az ember megengedi Istennek azt, hogy Isten az legyen, aki. Megnyílás a nagyobb felé. Megengedése Isten felé annak, hogy az ő igazsága az nagyobb, mint az én igazságom. Hogy az ő szeretete az nagyobb, mint az én szeretetem. A hit ezt az egész embernek a megnyílását jelenti Isten felé. Az eukarisztia is a hitnek a misztériuma. Minden szentmisében elhangzik a csúcsponton a misztérium fidei. Íme hitünk szent titka. Amikor halljuk a szentmisében ezt az akklamációt a pap részéről, akkor gondoljunk ebbe bele, hogy a hit az azt jelenti, hogy most megnyílok afelé, aki a létnek a teljessége, megnyílok afelé, aki maga a személyes nagybetűs misztérium. Persze jó, hogyha ehhez még hozzáteszünk egy kifejezést, ami nem szerepel a címben, de a hittől elválaszthatatlan, ez pedig a szeretet. Amikor Istennek a misztériumairól gondolkodunk, akkor mindig a szeretet misztériumairól van szó. Isten minden tette, minden jele, minden cselekedete mögött és benne, azaz Isten van, aki maga a szeretet. Első János levél 4.16 értelmében. Isten a szeretet. Ebből mi következik? Ebből az következik, hogy akkor lesz nekem hozzáférésem Isten misztériumaihoz, így az eukarisztiához is, hogy a szeretet logikája szerint gondolkodom. Ha nem a szeretet logikája szerint gondolkodom, akkor semmit nem fogok megérteni. Akkor valóban elfedett lesz előttem az eukarisztia is, az összes többi szentség is, az egész egyházi élet, ha nem a szeretetből indulok ki. Valahogy ez úgy van, mint az az ember, aki nem érti, hogy egy édesanya hogyan tudja az egész életét odaáldozni a gyermeknevelésre. Éjjel-nappal ott van a kicsi mellett, gondozza, gondoskodik róla, eteti, pelenkázza. Hogyan tudja feláldozni az életét? Akinek nincsen tapasztalata a szeretetről, nem érti azt, hogy mi az, hogy szeretet, az ebből semmit nem fog érteni. Semmit nem fog érteni az eukarisztiából az, aki nem a szeretet perspektívájában közeledik Istennek ehhez a misztériumához. Még egy előzetes megjegyzés a címhez. Ugye szerepel benne ez a kifejezés, hogy az eukarisztia a hit misztériumainak a foglalata, középpontja és foglalata. Középpont és foglalat. keresztény életünknek, személyes életünknek nyilván az eukarisztia a középpontja. Remélhetőleg a vasárnapi szent mise. Vagy hogyha valaki rendszeresen hétköznap is jár szent misére, akkor a napjának a középpontja az az eukarisztiának az ünneplése. De nem csak a személyes keresztény életünknek a középpontja az eukarisztia, és nem csak a szentségek üdvrendjének a középpontja az eukarisztia, az összes többi szentség mind az eukarisztiára irányul, illetve az eukarisztiából forrásozik, hanem a cím az éppen azt fogalmazza meg, hogy tulajdonképpen minden misztériumnak a foglalata valamiképpen az eukarisztia. Minden misztériumnak. A teremtésnek, a végső beteljesedésnek, az egyháznak, a megváltásnak, a megtestesülésnek, azoknak a hit misztériumoknak, amiket ünneplünk, és amikről a teológia megpróbál gondolkodni. Mindezeknek a foglalata és valamiképpen a középpontja az eukarisztia. Nyilván ebben az előadásban nincs lehetőség arra, hogy feltérképezzük úgymond valamennyi kapcsolatot, ami a hit misztériumai között van, illetve az eukarisztia és a hit többi misztériuma között. Ez egy fél éves kurzus lenne, úgyhogy néhány szempontot szeretnék csak ebből felvillantani. A megváltással, az egyházzal és a végső beteljesedéssel milyen összefüggésben áll az eukarisztia? Ez lesz a gondolatmenetünknek a három lépése. Azaz a megváltás misztériuma, az egyház misztériuma és a végső beteljesedésnek, az eszkatológikus célba érkezésnek a misztériuma. Ezeket a misztériumokat, mint az isteni szeretetnek a misztériumait, érdemes valóban a szeretet felől megközelítenünk. A megváltást én a mindvégig elmenő isteni szeretet misztériumának mondanám. Az egyházat az egybegyűjtő isteni szeretet misztériumának, és a végső beteljesedést a minden újjáalkotó vagy újjáteremtő isteni szeretet misztériumának. Az eukarisztia ennek a hármas isteni szeretetnek a koncentrátuma, a foglalata. Egyszerre tartalmaz az eukarisztia a mindvégig elmenő isteni szeretetet, az egybegyűjtő isteni szeretetet és az újjáalkotó isteni szeretetet. Kezdjük az első szempontunkkal. A megváltásnak a misztériuma, a mindvégig elmenő isteni szeretetnek a misztériuma. Szentírási vezérgondolatként érdemes a János evangélium 13.1 versét magunk elé idéznünk. Ez a vers a következőképpen szól. A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen ebből a világból az atyához, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. Nézzük meg ennek az egyetlen mondatnak az értelmét, a kifejezéseit. Húsvét előtt Jézus tudta. A húsvét az a pászkának az ünnepe. Az Ószövetségben a Peszach az az átvonulásnak az ünnepe. Isten megmentő átvonulásának az ünnepe, hogy az Egyiptom földjén a raboskodó népét megmenti, nem engedi át a pusztulásnak. Úgy vonul át, úgy megy át ezen a földön, hogy szabadítást hoz. Húsvét előtt Jézus tudta. És aztán folytatódik a mondat azzal, hogy ebből a világból átmegy az atyához. Tudta, hogy eljött az óra, hogy ebből a világból átmenjen az atyához. János evangélista tudatosan alkalmazza ezt a kifejezést, ezt a metabaino igét, az átmenni igét, ezzel jelzi azt, hogy most Jézus pászkájáról van szó, most az ő húsvétjáról van szó. Az evangéliumokban korábban többször használja az evangélist ezt a kifejezést, amikor Jézus fölmegy Jeruzsálembe az ünnepekre, mondjuk a pászka ünnepére, mindig ezt a kifejezést használja, hogy a zsidók húsvétjára megy föl. Itt, amikor az utolsó vacsora eseményéhez érkezünk, nem használja ezt a megfogalmazást, hogy a zsidók húsvétja előtt, hanem egyszerűen azt mondja a húsvét. Húsvét előtt, és már ezzel jelzi azt, hogy itt egy új húsvétról van szó. Az új húsvét az Jézusnak a nagy átmenetele ebből a földi létmódból az atyához, a dicsőséges létmódba. És hogyan valósul meg ez a nagy átmenet, az ő pászkája? Hát a szenvedésén, a kereszt halálán és a föltámadásán keresztül. Az utolsó vacsora erről a pászkáról szól. Jézusnak erről a nagy átmeneteléről az atyához, ennek az elővételezéséről szól tulajdonképpen az, amit Jézus ezen a vacsorán tesz. Aztán a mondatban ott van ez a szó, hogy Jézus tudta, hogy eljött az óra. Akik teológiát hallgatnak, nagyon pontosan tudják azt, hogy János evangéliumban az órának kulcsfontossága van. János evangéliumában Jézus küldetés az két szakaszra tagolódik, az óra előtti szakaszra, amikor Jézus készül az órára, és aztán arra a szakaszra, amikor eljött az óra. Jézus járja az üdvözítésnek az útját, de ennek az útnak van egy csúcspontja, egy tetőpont, és ez az óra. Az óra, amikor önmagát adja oda pászkaként, új pászkaként érettünk. És aztán a mondatban ott van ez a kifejezés, hogy mivel szerette övét, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket. Ez a mindvégig. Ez a mindvégig elmenő szeretet, ez a megváltó szeretet, ez a mindent odaadó áldozatos szeretet. Ez a mindvégig az eisztelosz. Nem csak azt jelenti, hogy Jézus az utolsó lehelletéig szerette övéit, az utolsó pillanatig kitartott a szeretetben, nem bicsaklott meg, nem fordult hátra, hanem végigment az úton, az utolsó pontig, hanem azt is jelenti ez a szó, ez a telosz szó, hogy Jézus a célba jutásig szerette övéit, akik a világban voltak. A telosz az a célt is jelenti. És ezzel jelzi azt, hogy itt valami olyan minőségről van szó, amit nem lehet felülmúlni. Aminél nincs több. Ami nem überelhető. A felülmúlhatatlan isteni szeretet, a mindvégig elmenő isteni szeretet, amivel Jézus az utolsó vacsorán cselekszik, és majd másnap nagypénteken a maga fizikai realitásában is kivitelezi azt, amit itt elővételez. Mi történik az utolsó vacsorán? Ez a mindvégig elmenő szeretet, ez mit is jelent? Mindvégig elmenő szeretet, ez áldozat, áldozatos szeretet. Sokféleképpen kifejeződik ez az utolsó vacsorán. János evangéliuma szerint Jézus miután elmondta a búcsú beszédét, a beszéd beletorkollik a főpapi imába. Amikor az atyához fordul, mindenért hálát ad, dicsőíti az atyát, és kéréseket is intéz az atyához. Imádkozik önmagáért, hogy dicsőítse meg őt az atya, imádkozik az apostolokért, és imádkozik majd a leendő tanítványokért értünk. Mindenkit belefoglal ebbe az egyetemes imába. Jézus imájának ez a felépítése, ez a szerkezete pontosan követi a főpap imájának a szerkezetét. A zsidóságban a főpap, ahogyan ezt jól tudjuk, évente egyszer léphetett be a szentek szentjébe, az áldozati állatnak a vérével, hogy megbékélés jöjjön létre Isten és ember között, és az ember ismét utat találhasson az Istenhez, az isteni jelenléthez. És ezen a napon, a Jom Kippur napján, a nagy engesztelés napján, pontosan ilyen felépítés, ilyen szerkezetű imádsággal fordult a főpap Istenhez. Imádkozott önmagáért, imádkozott a papságért, és imádkozott Isten egész népéért. Ez már jelzi azt, Jézusnak a főpapi imája, hogy itt áldozatbemutatásról van szó. Hiszen a papnak, a főpapnak az áldozati hálat vérével kellett bemenni a szentek szentjébe, és meghinteni a szentek szentjében, amíg volt a szövetség ládáját, miután nem volt annak a helyét. Ez Isten jelenlétét szimbolizálta. Jézus áldozatot mutat be, áldozat bemutatásra készül, azt elővételezi. Ilyen a mindvégig elmenő szeretet, áldozatot hoz. Aztán János leírása szerint az utolsó vacsorán Jézus megmossa a tanítványoknak a lábát. A lábmosásnak ez a megdöbbentő gesztusa. Tessék kézbe venni az evangéliumot és elolvasni ezt a részt, szinte érezni az evangélistának a döbbenetét, hogy mit tesz Jézus. Sajnos mi hozzászokunk sok mindenhez, ami döbbenetes. Nem szabadna hozzászoknunk a misztériumokhoz, Isten meglepetéseihez. Itt is egy ilyen döbbenetes dologról van szó, hogy az Úr és a Mester egyszer csak föláll a vacsoraasztal mellől, kendőt köt maga elé, leteszi a felső ruháját, kendőt köt maga elé, lehajol és megmossa a tanítványoknak a lábát. Szóval egy döbbenetes dolog. Hogy az Úr és a Mester szolgál és megtisztítja övéit. Ez a megtisztítás megint csak arra utal, hogy itt valami áldozatbemutatás fog történni, hiszen mielőtt a választott népnek a tagjai részt vettek volna az áldozatban, legyen az akár a húsvéti áldozat, vagy bármilyen más áldozat, előtte meg kellett tisztulniuk. Csak úgy voltak alkalmasak az ünnepre és az áldozat bemutatásra. És Jézus most megtisztítja övét, megmossa a lábukat a szolgálatnak ezzel a megdöbbentő jelével. Persze Jézus egész élete egy szolgálat, ezt nagyon jól tudjuk. Tanítása, a gyógyításai, szabadító cselekedetei. Minden szolgálat, de van egy végső nagy szolgálat. És ez a végső nagy szolgálat, ez éppen az ő áldozata. Amire most készül, amit most elővételez. És ezzel a szimbolikus gesztusával is erre utal. A szinoptikus evangéliumok leírják az eukarisztia alapításának a jézusi szavait. A gesztusokat is, Jézus hálát adva áldást mond, megtöri a kenyeret és nyújtja, ez ugye a gesztus, utána ugyanígy a kehely fölött is áldást mond, hálát ad és nyújtja övének, és hozzáfűz ehhez a gesztushoz szavakat. Maga a megtörés és a kiosztás, és a kehelyének a nyújtása is, maga ez a gesztus is az önátadásnak a gesztusa. A szétosztásnak, önmaga szétosztásának a gesztusa. És még inkább a szavak beszélnek arról, hogy Jézus áldozat bemutatást végez. Ugye a kenyér fölött azt mondja, ez az én testem. A borban, a bor fölött, a kehelyben lévő bor fölött pedig azt mondja, ez az én vérem. Tudjuk azt, hogy a héber felfogás szerint, vagy az ószövetségi antropológia szerint a test az jelenthette az egész embert is. Tehát Jézus, amikor azt mondja a kenyér fölött, hogy ez az én testem, akkor nem csak a testének egy részére gondol, vagy csak a testére gondol, egész valójára gondol. Ez én vagyok. Így is érthetjük Jézusnak a szavát. És a vér hasonlóképpen, mi a pász prototo értelmében jelenthette az egész embert. Jézus kétszer mondja azt, hogy én vagyok. Tulajdonképpen ez én vagyok. Miért teszi ezt? Hogy a kenyér fölött is, meg a bor fölött is. Minden bizonnyal azért, hogy ezzel is aláhúzza azt, hogy áldozatbemutató cselekményt hajt végre. Az Ószövetségben, amikor a jeruzsálemi templom udvarán áldozati állatot ajánlottak fel, vagy áldoztak fel, akkor külön választották a testtől a vért, kifolyatták a vért. A test és a vér kettőség az mindig az áldozat bemutatáshoz kapcsolódik. Aztán Jézus azt mondja az eukarisztia alapító szavaiban, hogy az ő vére sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Amikor ezt a szót használja, hogy sokakért, tudatosan azonosul az Izajásnál olvasható 4. Ebed-Jáve szövegben szereplő szenvedő szolgával, ezzel a titokzatos ószövetségi megjövendölt alakkal, aki sokakért adja az életét, aki sokaknak a bűnét veszi magára, aki sokakért áldozatul adja önmagát. Ezzel is utal Jézus arra, hogy az izajási szenvedő szolga sorsával azonosulva ő az életét adja a sokaságért, az életét adja áldozatul. És végül a Jézusi eukarisztia alapító szavakban szó esik a szövetségről. Az új és örök szövetségről, ugye a Szent Misé. Szent Misének a szövegében tulajdonképpen egy a szinoptikus evangéliumokban található eukarisztia alapító szavaknak az ötvezetével találkozunk. Mindent belesűrítettek. Mindent belesűrített az egyház a Szent Mise szövegébe, ami az evangéliumokban található az eukarisztia szerzésével kapcsolatban. Ez a szövetség vére. A Máténál és Márknál ebben a formában találjuk. Ez a szövetség vére. Jézus itt a kivonulás könyve 24. fejezetre utal. Amikor megköttetett a szövetség Isten és az ő népe között, elfogadta a nép az Istennek a törvényét, igent mondott rá, az együvé tartozásnak, az összetartozásnak a jeleként Mózes meghintette az áldozati állat vérével az oltárt, ami Isten jelképezte és a jelenlétét jelképezte, és meghintette a népet. Ez a szövetség vére, mondta Mózes. És Jézus az utolsó vacsorán most a saját véről mondja. Ez a szövetség vére. A lukácsi, illetve a páli változatban ott pedig azt szerepel az új szövetség. Az új szövetség, amiről annak idején Jeremiás próféta beszélt. A 31. fejezetben Jeremiásnál, illetve Ezekielnél is olvashatunk az új szövetségről, hogy tudnélik majd a végső napokban, az eljövendőben egy új és örök szövetséget köt Isten, amikor egy olyan ismeretet ad önmagáról, ami az embert le fogja nyűgözni. És amikor olyan szívet ad az embernek, amely érzékeny és fogékony az ő akaratára, amikor az ember már nem teherként éli meg az Istennel való kapcsolatot, a sok-sok kötelezettséggel, hanem örömként tudja megélni. Akarja azt, amit Isten akar. Az új szövetség a teljes Istenismeret, ígérete, illetve a fogékony szívnek, az új szívnek az ígérete. És Jézus az utolsó vacsorán azt mondja, az új szövetség köttetik most. Azaz, amit ő tesz, ez az igazi Isten ismeret, hogy ki az Isten, vagy milyen az Isten, most lehet megtudni, amikor Jézus bemutatja az áldozatát. Hogy Isten az, aki mindvégig elmegy a szeretetében az ember iránt. És éppen ennek a felismerése adhatja meg az embernek azt az ajándékot, hogy a szíve átalakuljon. hogy új szívet kapjon, ami érzékeny és fogékony az Istenre, és pontosan azt akarja, amit az Isten akar. Tehát Jézus az utolsó vacsora nagyon sokféleképpen jelzi azt, hogy ez a mindvégig elmenő szeretet, ez az ő áldozata. Ez az ő áldozata. Mi, amikor a Szent Misét ünnepeljük, az Eukarisztiát ünnepeljük, akkor minden egyes alkalommal, ahogyan Szent II. János Pál pápa fogalmaz, az Ecclesiae Eucharistiae kezdeti enciklikájában, minden alkalommal belépünk Jézusnak ebbe a titokzatos órájába. Minden Szent Mise az időnek a csodája, így is fogalmazhatnánk. Egy csodálatos egyidejűség jön létre, az utolsó vacsora Jézusi órája, és a mi 21. század elején, 2018, április nem tudom hányadikán tartott szentmisénk órája között. Pontosan odalépünk be. Jézus áldozatával, Jézus áldozatánál vagyunk, Jézussal vagyunk, aki önmagát áldozza, önmagát adja oda, értünk. Vagy úgy is fogalmazhatnánk, kicsit kiegészíti a Szent Atyának a szavait, hogy minden egyes szentmise ünnepés alkalmával a föltámadott Krisztus lép be a mi óránkba, a mi jelenünkbe. Jézus föltámadta a halálból. Legyőzte a halálnak a hatalmát. Ő már nem a mi időnk közt tartozik. Ő az örökké valóságnak a részese. És éppen emiatt, hogy túl van az időn, hogy az örökké valóságban van, ezért az idő minden pontján el tud jönni. A történelem minden egyes szakaszában, minden egyes órájában jelen tud lenni. És az emlésében ez történik. A nagyszombat éjszakáján az Exultet környékén, mielőtt az Exultetet a pap, illetve a diakonus elénekelte, ugye húsvéti gyertyát megjelöltük, és ott elhangzott az, hogy övi az idő, és övi az örökké valóság. Hát ez Krisztus. Ő tartja kezében az örökké valóságot is, isteni örökké valóság részese, és pontosan emiatt az idő is, a történelem is az övé, jelen tud és jelen akar lenni a mi történelmünkben. És akkor, amikor szentmisét ünneplünk, akkor éppen a mi történelmi jelenünknek az órájában jön el hozzánk, érkezik. Jézus az utolsó vacsorán elővételezte másnapi kereszt áldozatát. A pápa úgy fogalmaz ebben az enciklikában, hogy az utolsó vacsorai áldozat bemutatás az koncentrátum. Elővételezés és koncentrátum. Az már magába sűrítette azt, amit másnap a maga fizikai realitásában Jézus véghez itt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a megváltás drámája, amikor a csúcspontja már itt van, az utolsó vacsora termében, Jézus már lélekben véghez vitte az ő áldozatát. Mindvégig elmenő szeretetében, ezekkel a szent jelekkel, gesztusokkal, szavaival. Lélekben már papként cselekszik, ami másnap következik, meg az éjszaka következik, ugye a passiója, szenvedése a maga állomásaival, ezt tulajdonképpen végkifejlete ennek. De a döntő, az talán már megtörtént. Amikor mi ünnepeljük az Eukarisztiát, a Szent Misét, akkor aktualizáljuk Jézusnak ezt az áldozatát. Ő az utolsó vacsorán elővételezte a golgotai áldozatát, mi pedig a Szent Misében jelenvalóvá tesszük, aktualizáljuk, alkalmazzuk, ilyen kifejezéseket használ a Trentói zsinat, a golgotai áldozat és a Szent Mise áldozat közötti összefüggésnek az érzékeltetésére. Jézus az örökké valóságba hogy lépett be? Ezt meg akarjuk tudni, akkor a zsidókhoz írt levelet kell olvasni, amit az egyház meg is tesz a nagy héten. Végigolvassa a zsidókhoz írt levelet. A levélnek a szerzője úgy fogalmaz, hogy ő saját vérével lépett be a mennyei szentélybe. Ugye a főpap, azaz áldozati állatnak a vérével lépett be a szentek szentélyébe, szentjébe. Jézus a mennyei szentélybe lép be föltámadásával, az Atya örök jelenébe lép be, de hogy? Saját áldozatával. Jézus magával viszi a saját egész élet történetét, küldetését és saját személyes áldozatát. És úgy fogalmaz a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus a papi tevékenységét mindörökké folytatja. Folyamatosan, örökkévalóan közben jár értünk, örökkévalóan bemutatja az Atyának az ő életáldozatát. De tulajdonképpen, amikor szentmisét ünnepünk, akkor ez a Jézus érkezik hozzánk, aki folyamatosan bemutatja az áldozatát. Most a szentmisében velünk együtt mutatja be az áldozatát, pontosabban mi mutatjuk be vele együtt az ő áldozatát és a saját áldozatunkat. A szentmisében ugyanis áldozatbemutatás történik. Ennek az áldozatbemutatásnak a fő cselekvő alanya a föltámadott Krisztus, aki szeretetből maga mellé veszi szeretethegyesét az egyházat, hogy vele együtt ajánlja fel az egyház is az ő áldozatát és a saját áldozatát. Az egyháznak az áldozata az nem egy független áldozat Jézus áldozatától. És az egyháznak a felajánlás, amikor Jézust felajánljuk az Atyának, az nem független Jézusnak az önfelajánlásától, hanem abba kapcsolódik bele. Jézus szeretetéhez tartozik az, hogy nem mindent egyedül csinál. Ugye a szeretet az tágas, a szeretet másokat is be akar vonni a legfontosabba. És minden szentmisében ez történik. Jézus a saját önfelajánlásába, áldozat bemutatásába bennünket is bevon. Itt talán érdemes egy pillanatra arra gondolnunk, hogy tulajdonképpen az egész életünk felfogható, hogy mint egy szentmise. Az evangélisták hogyan írják le az eukarisztia alapítását? Jézus vacsora közben kezébe vette a kenyeret, hálát adva áldást mondott, megtörte és kiosztotta. Egy csomó igehalmozás, cselekmény sor. Valami hasonló történik szerintem velünk is. Kezébe vesz bennünket Jézus. És sok mindennel megáld bennünket Jézus. És hálát ad értünk Jézus. Az utolsó vacsorán, amikor az Atyához imádkozik, nem győzik hálát adni értünk, a tanítványokért. És aztán megtöri a kenyeret. Hát, nekünk is vannak megtöretéseink, azt gondolom. Kinek milyen? Lelki, testi, mind a kettő. Mélyebbek, kevésbé súlyosak vannak megtöretéseink. A kérdés az, hogy hogyan fogjuk fel ezeket a megtöretéseket. Egyszerűen csak a sors csapásaként, egyszerűen csak mások tettének a következményeként, vagy pedig próbáljuk úgy megközelíteni ezeket a megtöretéseket, hogy feltesszük azt a kérdést magunknak, vajon nem arról van-e szó, hogy Jézus most éppen a kezébe vette engem. Megállt, megtör, nem azért, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy kioszthasson másoknak. Hogy odaadhasson másoknak. Ahogyan a saját életét odaadta, érettünk, ha tényleg be akar vonni bennünket az ő áldozatába, akkor velünk is valami hasonló fog történni, akkor ebbe a kiosztásba, életünknek a másokért való odaadásában fog bennünket indítani.
Dr. Puskás Attila előadását hallották, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen hangzott el 2018. áprilisában.